Ennyi, édesatyánk, megállunk itt előtted, és idehozzuk az összes bűnünket, amit az elmúlt héten elkövettünk. Köszönjük neked, hogy van hova vinni. Köszönjük neked, hogy láthatjuk azt, hogy beteljesedett, amit te ígértél, hogy az evangélium eljutott a világ minden pontjára, minden emberhez. Mindenki hallhatja ezen a nagy világon, itt a földön, hogy mit tett Jézus Krisztus értünk. Hogy ott hagyta azt a kellemes mennyei életet, az együttlétet az atyával, eljött a földre, és vállalta azt a nehéz sorsot, amit rászadtál. És azért vállalta ezt, hogy mi mindannyian üdvözölhessük, mindannyian veled érhessük az életünket. Köszönjük neked, hogy ez nem csak egy ígéret arra, amikor majd meghalunk, és a mennyben veled lehetünk, hanem ez egy beteljesült valóság itt a földön, aki elfogadja ezt a jó hírt, elfogadja Krisztusnak a megváltását, az már itt a földön vele együtt élhet. És ez nem csak általánosságban igaz, Uram, hogy Krisztus eljött a földre az emberekért, az emberek üdvösségéért, hanem ez mindannyiunkra egyesével igaz. Köszönjük, hogy te eljöttél, és mindannyiunkat egyesével hívsz, és egyesével vársz. És azt is látjuk, hogy ez nem olyan egyszerű, mert te már akkor meghaltál értünk, amikor bűnösök voltunk. Mi meg akkor tudunk igazából hozzád fordulni, amikor megtérünk. És annyi akadály van, amiről itt énekeltünk is, amit neked le kellett küzdeni, hogy közel férkőzhess hozzánk, és hogy megtalálj bennünket, és meg tudj minket szólítani. Köszönjük neked, hogy te megmásztad a hegycsúcsokat, ledöntötted a falakat, és ezzel eloszlattad a sötétséget az életünkben. Köszönjük neked, hogy vállaltad a kereszthalált, és ez a kereszt az, aminek a tövéhez odarakhatjuk a bűneinket. Kérünk téged, hogy mutasd nekünk az utat előttünk, hogy merre menjünk, hogyan éljünk megszentelten itt a földön. Kérünk téged, hogy légy velünk a következő percekben. Amen. Most pedig szeretném felolvasni a mai igehirdetésnek az alapigéjét, ami Máté evangéliumának a 15. részéből szól hozzánk. Máté egy olyan ember volt, aki együtt élt Jézus Krisztussal, tehát ő tanítványa volt Jézusnak, közvetlen közelről tapasztalhatta meg azt, hogy mit jelent Jézus, amikor megszólít valakit. Ő egy bűnös életet élt azelőtt, hogy Krisztus megváltoztatta volna az életét, és nagyon hitelesen leírta nekünk, hogy pontosan hogyan is működött Jézus Krisztus azokban az években, amikor elkezdte beteljesíteni a küldetését itt a földön. A következő ige szakasz, ez a Máté evangéliumának a 15. részének az első 28 verse, ami így hangzik. Akkor a farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták. Miért szegik meg tanítványaid a vének hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik. És ti miért szegitek meg Isten parancsolatát a ti hagyományotokért? Mert Isten ezt mondta. Tiszteld apádat és anyádat, és ezt. Aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt tanítjátok, hogy aki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel kötelességem volna téged megsegíteni, annak nem kell tisztelnie az apját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért. Képmutatók, helyesen profétált rólatok Ézsaiás. Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha tanításként emberi parancsolatokat tanítanak. Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Halljátok, és értsétek meg. Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából. Az teszi tisztátalanná az embert. Tanítványai ekkor hozzálépve megkérdezték tőle. Tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? Ő pedig így válaszolt. Minden növényt, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Hagyjátok őket, világtalanok, vakvezetői ők. Ha ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Péter ekkor ezt kérdezte tőle. Magyarázd meg nekem az előbbi példázatot. Ő pedig így szólt. Még mindig értetlenek vagytok? Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékba kerül? Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert, de az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert. Jézus ezután elment onnan és visszavonult Tírus és Szidón vidékére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá a tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt, úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában.
Köszönöm, Lajos. Isten hozott mindenkit a Sarokkő gyülekezet. Isten tiszteletre, az élő közvetítésre, és mi is várjunk, alig várjunk, hogy jövő héten tele lesz a terem, és együtt lehetünk végre, még üres az egész, kicsit rossz érzés, de bízunk abban, hogy jövő héten együtt lehetünk. Mai prédikációnak a címe, azt adtam, mert nem jutott más az eszemben, hogy a gyönyörű megváltunk. A gyönyörű megváltónk, egy gyönyörű megváltó látjunk ebben a textusban, és őróla akarok beszélni ma. Tehát menjünk az Úr elé, imádkozunk és kérjünk, hogy az Úr szóljon hozzánk az ő ezen a textuson keresztül. Imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük ezt a mai napot. Köszönjük, hogy ezen a mai napon anyukák tudjunk megünnepelni világszerte, és kifejezni a szeretetünk feléjük, hálát adni, értjük, hogy megáldottál minket az anyukákon keresztül. És köszönjük, hogy ezen a textuson is látjuk egy anyuka, akivel olyan sok szeretettel bántál vele. És Úr Jézus Krisztus, kérjünk, hogy nyisd ki a szemünket, engedj, hogy lássunk téged, mint a mi gyönyörű megváltunk itt a Máté 15-ben. Nagyon kérek, hogy szóljál a mi szívünkhez, a legbelső énjünkhez, hogy nem csak megértsük a te ígédet, hanem be tudjunk fogadni a szívünkben. Hogy ráhangolodunk érzelmileg a gondolatainkkal, az akaratunkkal, mindenünk együtt, mindennel. És úgy lássunk téged. Nagyon kérlek, hogy nyisd ki a szemünket, bonts ki a fülünket, puhítsd meg a mi szívünket, ne engedj, hogy élünk büszkeségben. Hadd tudjunk megalázni magunkat előtted. És Úr Jézus, kérlek, hogy könyörülj rajtam, segíts, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál. Semmi kevesebbet, semmi többet akarok mondani, csak azt, amit nekem adtál. Engedj, hogy lássunk téged az igében, akarunk látni téged. Kérünk, hogy így áld meg minket saját magaddal, Krisztus nevében. Amen. Amen. Akkor kezdjünk el, nézzük meg a textus. Máté 15-nél tartunk ebben a sorozatban, majdnem kicsivel több, mint a fele ennek a gyönyörű evangéliumnak. És nézzük meg az első verset. akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták. Na, hol vagyunk mi? Tehát Jézus galileai részén van, a galileai tenger környéken, Kapernaum környéken, de magyarul nagyon messze van Jeruzsálemtől. És ezek a írástudók, ezek a törvénytudók nagyon messzire utaztak, hogy próbára teszik az Úr Jézus Krisztus. Jöttek, hogy föltenné egy pár kérdés neki. Nézzük meg, mit mondnak a második versben. Ezzel a kérdéssel mennek Jézus, hogy miért szegik meg tanítványainak a vének hagyományát, amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Tehát vádolják ugye Jézusnak a tanítványait, hogy nem tartják be ezek az evéssel való hagyományokat, ezek a kóser törvények. És rengeteg ilyen kóser törvény van, kivel eszel, mikor eszel, mit eszel. Tehát a zsidó kultúrában rengeteg ilyen emberi hagyományok vannak, és az egyik az, hogy miért nem mossák meg a kezüket, mielőtt esznek. Tehát ezzel vádolják Jézus és az ő tanítványait. És milyen válasz várnak Jézus Krisztustól? Gondoljunk bele, ha ezzel vádolják Jézus Krisztus, akkor minden lenne egy normális, vagy egy ilyen elvárható válasz Jézus Krisztustól. Tehát el tudom képzelni, hogy Jézus olyasmit mondna, hogy fiúk, nem értitek a lényeget. Nem a hagyományok, nem a törvény a lényeget, hanem az irgalom. Az irgalom, ez is irgalmas akar lenni. Ugye, mert a Máté könyvben már kétszer olvastunk, hogy Jézus elküldte ilyen farizeusok, mert többször is, menjetek el és tanuljátok meg, hogy ez mit jelent, hogy én irgalmat akarok, és nem áldozat. Tehát ezt már többször hallottunk Jézustól. De érdekes módon Jézus nem ezt mondja itt nekik. Abszolút nem. Egy ilyen meglepő választ, amit ő mondott neki. Mit mondott? Mit mondani? Teljesen más választ adott neki, mint amit ők vártak, és amit mi várunk, mint olvasok. De a harmadik verstől a kilencedik vers, olvassunk fel, hogy mit is mondott nekik. Ő így válaszolt nekik, és ti miért szegitek meg Isten parancsolatát a ti hagyományotokért? Mert Isten ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és ezt, aki gyalázza apját vagy anyát, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt tanítjátok, hogy aki ezt mondja apjának vagy anyának, áldozati ajándék az, amivel kötelességem volna téged megsegíteni, annak nem kell tisztelnie az apját. Így tettétek érvényteleni Isten ígéjét a ti hagyományotokért. Képmutatók, helyesen profitált rólatok Ézsiás, ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha tanításként emberi parancsolatokat tanítanak. Most Jézus mit akar ezzel tanítani? Tehát azzal vádolják, ugye, hogy a tanítványok nem tartsák be a parancsolatait, a hagyományokat, az Istennek a törvényét. És mit mond Jézus? Azzal vár, hogy ők nem tartsák be a hagyományokat, ti nem tartsatok be az Istennek a törvényét. Nem tartja be ez Istennek a törvényét. És Jézus felemeli a mércét. És a farizeusok biztos nem ezt a választ várták Jézustól, és biztos vakárták a fejüket, vagy most mi van itt? Ő jobban tiszteli az Istennek a törvényét, mint mi tiszteljük? Ő magasabbra, jobban értékeli az Istennek a törvényét, mint mi gondoljuk, vagy mi értékeljünk az Istennek a törvényét? Ez milyenféle tanítás Jézustól? Ez valamilyen régi gyereknevelési módszer, amit ő kivett az Ószövetségből? És ezt ezt kellene hasznosítani? Jézus ezt akar tanítani minket? Tehát gondolom, hogy most mindenki figyel Jézusra, hogy ez milyen dolog, hogy Jézus azt akarja tanítani, hogy meg kell ölni a gyermekeket, amikor tiszteletlenül bánnak a szülőkkel? Ez az, amit akar mondani? Hát a tizedik versben Jézus most mindenki figyel rá, most ő kész tanítani. Készen van tanítani végre ez a tizedik versben. Olvasom, és most a tizenegyedik versben elkezd tanítani. Tizenegyedik vers. Nem azt teszi tisztátalan az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalan az embert. Tehát Jézus különbséget tesz a külső dolgok és a belső dolgok között, ugye? A 8. versben azt olvassunk, hogy ez a nép a szívükkel távol vannak tőlem. De Jézus már említette, hogy a szívek a központúságát. Hogy mennyire fontos a szív, és nem a külső cselekedet, hanem ami a szívünkben van. Tehát ami kijön a szívből, az a lényege. Kijön a szívből. A szív egy központi kérdés ebben az egész tanításban. És a 12. kérdés versben a tanítványok bevallják, hogy ők rosszul érzik magukat. És nem is értik, hogy miről szól ez az egész. A tanítványok kezdnek sajnálni ezek a írástudók. Jó messziről jöttek, Jeruzsálemből, és Jézus Krisztus megsértette őket. 12. vers. Tanítványai ekkor hozzálépve megkérdezték tőle, tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? Tehát a tanítványok rosszul vannak, mert Jézus botrányos módon viselkedett ezek a farizeusokkal. De Jézus tovább mondja, hogy mi a lényege ennek az egésznek. A 13. és a 14. versben Jézus tovább mondja, hogy ő mit gondol ezek a farizeusokról, és nyíltan beszél róluk. 13. vers. Ő pedig így válaszolt, minden növényt, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. De először Jézus tovább mondja ezek a farizeusok, olyan, mint a gyom. És az Isten ezeket fogja kigyomlálni. És tovább mit mond róluk még? Hagyjátok őket, világtalanok vakvezetői ők. Ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Wow, ez nagyon-nagyon kemény, amit Jézus mond. Ezek az emberek vakok, és az ő tanítások nem értenek semmit. Sőt, akik követnek ezt a tanítást, ők is ugyanúgy fognak esni a gödörben, mint ezek a tanítók. Tehát Jézus Krisztus, Jézus keményen beszél ezek a farizeusok ellen. És hál' Isten, hogy ott van Péter. Várható, hogy Péter fog felszólalni, és valamit mondani. És Péter az, aki őszinte itt a 15. versben, és ő bevallja, hogy Jézus, ezt nem értjük, hogy mi van itt. 15. versben Péter ekkor ezt kérte, akkor magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot, mert mi si értjük azt, hogy most mi van itt? Ilyen gyereknevelési módszer, hogy meg kell ölni a gyerekeket, ha tiszteletlen a szülőket, de ezt magyarázd meg nekünk, mert mi si értjük ezt az egészet. És Jézus a 16. versben nagyon jól tudja, hogy ők se értik. Ő pedig így szólt, még mindig értetlenek vagytok. Igen, tehát Jézus most lelassul, és szeretne tanítani a tanítványoknak, hogy ők is értik, hogy miről van itt szó. És a 17. verstől a 20. vers Jézus elkezdeni mondani nekik a lényegét végre. De nézzük meg a 17. verstől a 20. vers, és figyeljünk, hogy hogyan teszi központilag ez szív kérdés, hogy mennyire fontos a szívünk. Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a száján, a gyomorba jut, és az árnyék székbe kerül. Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és az teszi tisztátalan az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, a házasságtörések, a paráznaságok, lopás, hamis tanúskodások és Isten káromlások. Ezek teszi tisztátalan az ember, de az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalan az embert. Tehát Jézus azt akarja hangsúlyozni, hogy a szívünkkel van a gond. A szívünkből származnak mindenféle gonosz gondolkodást. Tehát a gondolkodások és a szívünk az nem ugyanaz. Van egy gondolkodási világunk, és van a szívvilágunk, a lelkünknek a legmélyén, és az két különböző dolog. De a szívből származik mindenféle gonosz gondolat, és mindenféle gonosz cselekedet is. És azok a cselekedet és a gondolatok, azok a külső dolgok, és van a szívünk, ami a leglényegesebb dolog, ami bennünk van. Tehát nem vagyunk mi koszosok, mert nem mostuk meg a kezünket, ugye, mert ez egy külső dolog, hanem azért vagyunk bűnösök, mert a szívünkkel van a gond. A bűnös cselekedetünk a bűnös szívből származik. Tehát nem az, amit teszi koszossá, vagy bűnös, amit mi cselekedtünk, vagy nem cselekedtünk, hanem ami a szívünkben van. Az a lényege. És ezzel a 20. verssel végül is Máté befejezi ezt a kis történetet. Tehát nézzük meg, hogyan lenne összefoglalni ezt a kis történetet? Mi volt az üzenete? Hát én két dolgot kiemelnék ebből a beszélgetéssel, a farizésokkal. Az első az, hogy Jézus azt szeretne, hogy mi nagyon komolyan vegyünk az ő törvényét, hogy szó szerint vegyünk az ő törvényét, és az Istennek a mérce az Ószövetségben az, hogy az tökéletes, az nagyon-nagyon magas. És az Istennek az elvárása felénk az nagyon magas. Ez volt az egyik fő pont ennek a tanításnak, vagy a beszélgetés ezek a farizésokkal. És a másik az, hogy a szívünk sokkal bűnösebb, mint gondolunk. Sokkal nagyobb a probléma a mi szívünkben, amin mi gondolnánk. Sokkal jobban kellene odafigyelni, hogy mi van valójában az én szívemben. És akkor utoljára, vagy az utolsó dolog, akkor hogyan tudjunk ezt alkalmazni? Ha ez volt a két fő mondani való Jézusnak, akkor hogyan tudunk ezt alkalmazni? Mondjuk egy vallásos embernek. Hát, ha egy vallásos embernek szeretne Istennek tetsző életet élni, akkor nem elég betartani a külső hagyományokat, vagy külső törvényeket. Nagyon komolyan kell venni Isten törvényét, komolyabb, mint a farizés. Szó szerint kell venni minden betű, amit Isten kijelentett az ő törvényéről. Ez az egyik üzenet minden vallásos embernek. És ha valaki szeretne megváltozni, mondjuk nem a vallásos emberekre gondolok, hanem igazán minden emberek gondolok. Bárki, aki szeretne megváltozni. Szeretnél abba hagyni egy rossz szokást, vagy mondjuk letenni az alkoholt. És az ember oda megy egy pszichológushoz, és neki van egy probléma. És valamit szeretne megváltozni az életében. És a pszichológus milyen tanácsot fog adni neki? Hát figyelj, neked van ez a probléma az életedben. Így gondolkozol, ez látszik az életedben, és meg kell változtatni a gondolkodásodat. És amikor másképpen fogsz gondolkodni, akkor másképpen fogsz cselekedni. Ez a kognitív behaviorism. Ha meg tudod változtatni a gondolataidat, akkor ez meg fogja változtatni a viselkedésedet. És ha ezt gyakorolod, akkor szépen fogsz fejlődni és megváltozni. De mit mond Jézus erről a féle tanácsról? A gondolataink és a viselkedésünk, ez mind külső dolgok. És ezeket nem tudod megváltoztatni annélkül, hogy megváltoztatod a szívedet. Mert ezek a szívünkből származik. És amikor valaki elmegy egy pszichológushoz, és azt gondolja, hogy nekem csak másképpen kell gondolkozni, és más szokásokkal kell behozni az életembe, és akkor fogok változni, Jézus azt mondja, vigyázzál. Hát ez olyan, mint egy maszk csere. Most nem gondolok a Covid maszkokról, amit itt láttok, hanem azok a maszkokról, amit tartjuk a fejünk az arcunk előtt, és akkor ilyen cserélünk maszkot. Most így gondolkozok, így viselkedek, most cserélnem kell. És Jézus azt mondja, ez nem elég. Nem elég megváltoztatni ezek a felszínes dolgok, hanem le kell menni a szívedhez. Jézus nagyon sokat beszél erről. Lukács 6:45, amivel csordulték tele van a szív, azt szól a száj. Tehát ami van a szívedben, az fogja meghatározni a viselkedésedet. Vagy a példabeszéd mondja, ahogyan az ember gondolkozik az ő szívében, olyaná lesz. Tehát a szívünkben való gondolkodás az, ami megváltoztat minket. Magyarul van egyféle gondolkodás, ami a fejünkkel gondolkodunk, mondjuk az evangéliumról. De lehet, hogy az a féle gondolkodás nem ment le a szívünkig, nem esett le a tantusz. Sok mindent tudhatjuk, de ez nem elég. Jézus beszél arról, hogy nagyon fontos, hogy ami a szívünkben van, mert ez meghatároz mindent rólunk, ez meghatároz mindent rólunk. Azt hiszem, hogy mindent elmondtam erről a 20 versről, amit akartam mondani, és igazán haza tudnánk menni, mert ez a fejezet így lezárodik, de Isten beszélt az ő törvényéről, beszélt a mi szívünknek romlandóságáról, és azt hiszem, hogy itt haza is tudnánk menni most. Csak szeretnénk bíztatni minket, hogy amikor olvasjuk az evangéliumot, és egy kicsit olyan dolgot olvasok, amit egy kicsit fura vagy nehezen lehet érteni, nem kell kétségben esni, hanem csak tovább menjünk, mert a következő történet az evangéliumban azt fogja kiegészíteni, vagy egy magyarázatot fogja adni, vagy amit hiányzik itt, majd itt fogja bepótolni. De Máté nagyon jól tudta, és a Lukács és a többiek, amikor írták az evangéliumot, hogy mi az, amit hiányzik, és látjuk egy példát annak, amire szükségünk van. De pontosan ez történik itt. Tehát lezajlik egy tanítás, és most jön egy eset. Most nézzük meg a következő, ez a beszélgetés ezzel a nővel, ez a kánaáni asszonnyal. Jó, most fogunk látni egy nagyon különleges történet, ami azt fogunk látni, hogy Jézus, amit ott kellett volna elmondani a farizeusoknak, hogy irgalmat akarok és nem áldozat, most fogunk ezt látni ezzel a kánaáni asszonnyal. Jó, tehát nézzük meg a 21. verstől, amikor kezdődik egy új történet a Máté evangéliumban. 21. vers. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidon vidékére. Wow! Mi történik itt? Jézus a Galileai tó régióban van, és onnan még éjszakábra megy. Tehát még 30 kilométer éjszakábra megy. Jézus Krisztus kilép az országból, a határból. Ő elmegy Tírus és Szidon vidékére. Nagyon messze sétálnak a tanítványok. Ez egy nagyon ritka eset, hogy Jézus kilépett az országból. Látjuk, amikor ő elment Samáriában beszélni egy asszonya, de most Jézus el fog menni Tír és Szidóniában, hogy beszéljen egy asszonyjal. 22. vers. És ekkor egy kánaáni asszony, és itt a magyarban nem látszik, de a görögben igen, hogy és ime. És a görögben van egy ime. Most mi ez az ime? Ki jön itt? Ime. Mi történik? Ime. Igen. Ki jön? Egy kánaáni asszony jön, azt látjuk a 22. versben. Egy kánaáni asszony jön. De nem egy samaritános asszony, egy kánaáni. Ugye, kik voltak kánaániak? Hát ők voltak a régi ellenség az Istennek, ugye? Ők voltak azok a népek, amit Isten nem azt parancsolta nekik, az Isten népének, hogy azok az emberek ki kell űzni az ígéret földjéből. És az Ószövetségben ők voltak az ős ellenség Izraelnek. És Isten azt mondta, hogy először ki kellett volna űzni őket, de nem szabad összekeverni velük. Tehát külön kell tartani magadat azoktól, és hogy ne vegyitek át azok a szokásokat. Tehát a zsidók ezek az emberekkel nem foglalkoztak. A zsidók lenéztek ezek az embereket. És ő egy kánaáni asszony volt. És Jézusnak dolga volt vele, mert Isten akart vele beszélni. Mi történik? Nézzük ezt meg. A 22. versben azt látjuk, hogy ez a kánaáni asszony, ő kezd kiáltani. Ki arról a környékről jött, így kiáltozott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, a leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Tehát hangosan kiáltozik, és mondja, és közelebb kerül Jézus Krisztushoz. Egyre jobban hallják, egyre hangosabb, amit ő mond. És biztos, hogy ez a hír Jézus Krisztusról már terjed, ő már tudott valamit róla. Mert a Máté 14-ben, majdnem az utolsó versben, mielőtt kezdődik a 15. fejezet, Máté leírja, hogy azon a környéken, Galileában, Jézus Krisztus rengeteg embert gyógyított. Sőt, azt írja le, hogy aki csak hozzá tudta érni az ő ruhájához, csak érintette a ruháját, azok az emberek meggyógyultak. Tehát el tudjunk képzelni, és a történész azt mondják, hogy Jézus Krisztus nem sok száz csodát tett, hanem több ezer ember gyógyított meg, amikor itt volt a földön. És Jézus Krisztus sok ember meggyógyított, és az a hír terjedt Tír és Szidon környékére is. És ez a nő tudott valamit Jézus Krisztusról. És úgy kiáltozik hozzá, hogy Dávid fia. Lehet, hogy ő tudja, hogy ez a várva várt Mesiás. Tudta, hogy a zsidók várják a Mesiás, és van valamilyenféle hite, hogy ő tudja, hogy kicsoda lehet ő. Ez az asszony hangosan kiált az ő lányáért, ugye? Hogy egy démon megszállta az én lányomat, és gyötri őt. És mi történik? Mi történik? Miután ő kiált, Jézus mit mond? Mit mond Jézus? 23. vers. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Csak csend van. Jézus nem mond semmit. Most ez nagyon idegen. Nem tudom, hogy láttuk ezt valahol az evangéliumban, hogy valaki szól Jézus Krisztushoz, és ő nem mond semmit. Csak csend van. Ez fura. Most mi történik itt? Miért nem szólal fel? Miért nem mond valamit Jézus? Folytatjuk a verset, a 23. vers, és Jézus, mi történik itt? Erre oda mentek hozzá a tanítványai, és kértek, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. Tehát a tanítványok érzékelik ezt a cikki helyzetet. Egy asszony kiáltozik Jézus Krisztushoz. Látnak Jézus nem mond semmit, és ők úgy értelmezik ezt a csendet, hogy ez cikki. Jézus nem akar foglalkozni ezzel a kánaani asszonnyal. És oda mennek Jézushoz, és azt kérik, hogy figyelj, küldjük őt el. Ne zavarjon téged most, mester. Majd mi ezt elintézünk, csak szóljál egy szót, és mi elküldjünk ezt az asszonyt. Szóval mi történik itt? Jézus valójában nem akar foglalkozni ezzel az asszonnyal? Miért nem beszél vele? Esetleg kemény lesz vele, hogy kemény volt a farizésokkal? Tehát ugye olyanok vagytok, mint a gyom, vagy olyanok vagytok, mint a vak vezetők. Tehát Jézus kemény lesz vele is? Tehát hogy fog reagálni Jézus Krisztus? Vagy lehet, hogy ez az egész nem igazán az a kánaai asszonyról szól, hanem Jézusnak dolga van a tanítványaival, és ő próbára akar tenni a tanítványok, hogy ők figyeljenek, hogy ők tanuljanak valamit itt. És a 24. versben szól a tanítványokhoz. 24. vers, következő mondat. De ő így felelt nekik, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. És ezzel a mondattal úgy tűnik, hogy Jézus nem fogja segíteni. A tanítványok tovább értelmezik ezt, mondta, na, tudtam, ő nem fog segíteni. Ő küldött hozzánk. Mi vagyunk a zsidók. Mi vagyunk az elveszett juhai. Ha, ő hozzánk jön, nem hozzátok jön. És ők úgy értelmezik, ugye? Mi vagyunk a zsidók? Ilyen rasszista beállítottságok vagy ezek a tanítványok. Mi vagyunk a zsidók? Mindenki más, jó, pogányok vagytok ti. Jó értelmezték Jézusnak a mondatát? 25. vers, nézzük meg, hogy mi történik a 25. versben. Az asszony pedig odaérve, hó, kitartó volt, nem állt meg. Beférkőzött a tanítványok közé, oda ment, és leborult előtte. És ezt mondta, Uram, segíts rajtam. Uram, segíts rajtam. Ez az asszony összetörve, leborul, letérdel Jézus Krisztus előtt, és azt mondja, gyógyíts meg a lányomat. Szükségem van rád, hogy gyógyíts meg, légy szíves, gyógyíts meg az én lányomat. És Jézus mit mond neki most? Hogy fog reagálni ezzel az asszonnyal? Máté építette fel ezt a feszültséget. A tanítványok jó értelmezték, vagy Jézus más terve van? Mit fog így történni a 26. versben? Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és oda dobni a kutyáknak. Most ez milyen válasz? Megint Jézus egy olyan mondatot mondott, amit két értelműen lehetne értelmezni. És megint a tanítványok azt gondolták, na látod, ők a kutyák. Ő nem fog foglalkozni ez az asszonnyal. Ő hozzánk jött. Tehát el tudom képzelni, hogy a tanítványok így gondolkozták, hogy a kánaániak, ők a kutyák. De ez milyen válasz Jézus Krisztustól? A szó, amit Jézus használt itt, az nem kutya, hanem az az aranyos változat. Ez a házi állat, vagy a kis kutyuska. És a következő versben ez kijön. A kánaániai asszony ezt így értelmezte, mert ő jól hallotta, hogy ez a kis kutya, házi állat. Következő vers. És ő hogyan reagált erre a mondatra a 27. versben? Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. És ezzel az alázatos mondattal bellopta magát Jézus Krisztusnak a szívében. Jézus Krisztus nem tudott ellenállni ennek az asszonynak. De tudjátok, Jézus Krisztus soha nem akart ellenállni ennek az asszonynak. Jézus Krisztus 30 kilométer sétált, hogy tudjon találkozni ezzel az asszonnyal. Ez volt az ő eredeti terv, neki át kellett menni Tírés Szidónába. Ő hozzá ment. Jézus Krisztus alig várta, hogy meggyógyítsa ezt az asszonynak a lányát. És hogyan válaszol, amikor ezt mondta meg neki 28. vers? Asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Ez a mondat emlékeztet minket, amikor Jézus meggyógyította a Kapernaumi századosnak a szolgáit, ugye? Amikor a Kapernaumi százados azt mondta Jézusnak, hogy csak szóljál egy szót, és meggyógyul a szolgám. És mit mondott Jézus utána? Nagy a te hited. Én meg ilyen hitet még nem is láttam egész Izraelben. Tehát ez az ember, ő is egy külföldi volt. És ez az asszony, egy kánaániai, ő is egy külföldi volt, és nekik van a legnagyobb hite eddig a Máté evangéliumon. Két külföldi ember. És el tudom képzelni, hogy a tanítványok húzták a nyakukat. Oh. Azt nagyon rosszul értelmeztek az egészet. Vakarták a fejüket, nem értették az előző való tanítást, most ezt se értik. Jézus tele van meglepetésekkel. De Jézus azon gondolkodik, hogy lehet, hogy nem értették azt a beszélgetést, lehet, hogy nem értették ezt az eseményt, nem is biztos, hogy összetudjátok tenni a két dolgot, és lehet, hogy csak majd később meg fogjátok érteni, amikor visszaemlékeztek erről az egészről, hogy mi az evangélium, és hogy ez az evangélium a külföldre kell menni, sőt, az egész világra kell vinni ezt az evangéliumot. Jézus bízik benne, hogy ők majd egyszer fogják ezt megérteni. De akkor mi nézzük ezt meg? Tehát a kánaániai asszony története hogyan egészíti ki a fenti tanítás, vagy az előző tanítás. Mit tanulhatunk mi? Mi a mondani való nekünk? Levinnek, Kamilának. Mi a mondani való nekünk, Dávidnak? Három dolgot szeretnék említeni, és ezzel befejezni ezt a prédikációt. Az első az, hogy ezt a fajta tanítás Jézustól már láttuk ezt. Amikor ő hangsúlyozza az Istennek a törvényét és a szívbeli a központúságát. Emlékeztek a Máté evangéliumban, amikor a hegyi beszédről volt szó. A hegyi beszédben Jézus Krisztus beszél a törvényről, és Máté 5:48-ban azt mondja, hogy legyetek tehát tökéletesek, mint a mennyi atyátok tökéletes. Jézus Krisztus a hegyi beszédben ott is beszélt a törvényről, és folyamatosan emelte az Istennek a mércét, amit ő elvárt tőlük, és addig emelte, hogy legyetek tökéletesek. Hogy emelte? Hallottátok, hogy ne őj? Én azt mondom, hogy amikor van harag a szívetekben, az ugyanaz. mintha megöltél valakit, amikor haragszol rá. Tehát figyelj a szívedre. Tehát Jézus Krisztus felemelte mércét és befelé fordította. Nézd meg, hogy mi van a szívedben. Hallottátok, hogy azt ne paráználkodjatok. Én azt mondom, hogy aki úgy tekint egy asszonyra, az már paráználságot követett vele. Tehát Jézus felhívja a figyelmet, hogy mi van a szívedben. Mert az a lényeged, nem a cselekedet. Magyarul a mérce az jóval magasabb, mint el tudod képzelni, és a szíved az sokkal elromlottabb, mint el tudod képzelni. Amit tudunk alkalmazni ebből a történetből, az, hogy te oda tudsz menni az Isten elé, oda tudsz menni Jézus Krisztus elé. És mint ez az asszony, csak leborulni, letérdelni Jézus Krisztus előtt. Tudván, hogy mi az, amit az Isten elvár tőlem, a tökéletességet. Tudván, hogy mi van az én szívemben, hogy az én szívemben én mindenre vagyok képes, minden gonoszság lakozik bennem. És tudod csak letérdelni az Isten előtt, és azt mondani, hogy Uram, de látsz engem. De látod az én szívemet, és oda letérdelni az Isten előtt, nincs semmi kifogás, nincs megmagyarázás, nem hárítom a felelősségemet, nem védekezek, hanem egyszerűen csak elmondom, hogy Uram, én egy bűnös ember vagyok. Nem tudom magamat megmenteni, nem tudom magamat megváltoztatni, én egy elveszett jó vagyok. Nélküled nincsen semmi esélyem ebben az életben. Szeretném, hogy meglássuk egy videót most, kérlek, Dávid, készíts előre, és csak bevezetem ezt a videót, ezt láttam, és nekem annyira tetszett, hogy ugye a tanítványok büszkélkedtek, hogy ők az elveszett juhaik, és ti vagytok a kutyák. Mit jelent elveszett juhnak lenni, Istennek az elveszett juhnak lenni? Hát ez egy jó példa ennek. Van hang? Oké, nem baj. Ez egy jó kis videó, amit... Ez az elveszett jó. A tanítványok erre büszkélkedtek, hogy mi vagyunk az elveszett jók. Mi is hasonlóképpen akarunk büszkélkedni ebben, hogy mi vagyunk az elveszett jók. Ilyen az én szívem, én erre vagyok képes, körülbelül magamból ennyi lesz az én életemből. Ez az első, amire ez a tanítás bíztat minket, hogy merjünk őszinte oda menni Jézus Krisztushoz, és azt mondja, hogy a pszichológia nem tud rajtam segíteni, a vallásosság nem tud rajtam segíteni. Tehát ez az asszonynak a egész hozzáállás mennyire más volt, ahogy ő jött Jézus felé, és hogy ezek a törvénytudósok jöttek Jézus felé. Ugye, mert a vallásos ember akarja, hogy ő viselkedjen helyesen, hogy ő jó kinézzen, hogy az ember tiszteljenek őt. De ez az asszony nem azzal foglalkozik, hogy mások mit gondolnak róla. Az az egyetlen, ami fontos volt számára, hogy az ő lánya meggyógyuljon. És ő kiáltozott, nem viselkedett helyesen. Kiáltozott, és oda ment Jézushoz, és leborult Jézus lábánál. És Jézus minket is hív magához, merjünk leborulni előtte. De a másik dolog, amit akarunk itt alkalmazni a mi életünkre, hogy ne felejtsük el, hogy amikor Jézus Krisztus tanított ott a hegyi beszédben, és beszélt az Isten magas mércéről, és beszélt a mi szívünkről, azt is mondta, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényét, azért jöttem, hogy betartsam a törvényt. Amit azt jelenti, vagy mit jelent, hogy Jézus Krisztus betartotta a törvényt? Azt jelenti, hogy Jézus Krisztus élt egy tökéletes életét, értem, helyettem és miattam. Ő betöltötte a törvényt, és kiérdemelte minden áldását, amit Isten megígért, és azok az összes áldások most az enyém, a miénk hitáltal Jézus Krisztusban. És az mit jelent? Az, hogy Jézus Krisztusnak az igazsága most a levire van téve. Vagy a kamillára van téve Krisztusnak az igazsága. Magyarul bennem, magamban, az én szívem, amit látok, nincsen semmi, ami jó, de Krisztusban igaz vagyok. Krisztusban az összes bűneim meg vannak bocsájtva, el vannak törölve. Jézus Krisztusban hitáltal az Istennek a gyermeke lettem, és ő most engem szeret, gyönyörködik bennem, és én az ő családjához tartozok. És egy új identitást kaptam. Én most a Szentlélek lakozik bennem. Ilyen volt az én szívem, vándorul, elrohan Istentől, de most új szívet kaptunk, és a Szentlélek lakozik bennünk, és most új vágyaink vannak, újjá születtünk. Ez a kereszténységnek a csoda, hogy Isten így változtat minket, így vagyunk képesek változni, hogy amikor hiszünk az evangéliumban, az evangélium felemel minket, ez a kánai asszony, miután letérdett és leborult, Jézus Krisztus felemelte őt. Az evangélium felemel minket. Miután leborultunk és megaláztuk magunkat Jézus Krisztus előtt. Erről szól ez a tanítás. És amikor mi ezt tudjunk csinálni, és ez a harmadik, amikor ezt úgy tudjunk jönni Jézus Krisztus elé, és megköszönni, hogy köszönöm, hogy a de igazságodat megajándékoztál engem azzal, hogy előtted igaz vagyok Krisztus miatt, akkor Jézus Krisztus ugyanazt mondja nekem, hogy nagy a de hited. És Jézus Krisztus örül, amikor nagy a mi hitünk, amikor bízunk az evangéliumban, hogy az én identitásom Krisztusban van, és nem az én saját cselekedeteimben. Tehát menjünk az Úr elé, és köszönjük meg mindazt, amit az Úr Jézus Krisztus tett értünk. Imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy elküldted a fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy vállaltad ezt a küldetést. Köszönöm, hogy eljöttél a világba. Köszönjük, hogy egy tökéletes életet éltél. És köszönöm azt, hogy mindig irgalommal bántál az emberekkel. Mindig az irgalomról tanítottál. Mindig elmondtad, ahova csak mentél, ahogyan bántál az emberekkel, hogy az irgalom fontos neked, és nem az áldozat. Mert tudtad, hogy ha megértjük de irgalmadat, akkor mi fogunk áldozatot hozni, érted? Úr Jézus Krisztus, segíts nekünk, hogy megértsük ezt a sorrendet. Én nagyon kérlek, hogy könyörülj rajtam, könyörülj a de népeden, hogy tudjunk megalázni magunkat, mint ez a kánaáni asszonyt. Hogy tudjunk leborulni előtted, és félretenni minden kifogást, vagy védekezés, vagy hárítást, hogy eljátsszuk az áldozatot. Úr Jézus Krisztus, hogy tudjunk megalázni magunkat előtted. Hogy tudjunk bevallani a bűneinket, meglátni a szívünket, beismerni, hogy mindenre vagyunk képesek. De ugyanakkor segíts nekünk, hogy tudjunk hitáltal fölnézni rád, és megköszönni mindazt, amit te tettél értünk. Engedj, hogy ez az evangélium valóságra váljon a mi szívünkben. Ne engedj, hogy ez az evangélium maradjon a mi gondolkodásunkban, itt a fejünkben. Engedj, hogy ez a tantusz leessen a mi szívünkig. És az egész lényünkkel, az akaratunkkal, az érzelmünkkel, a gondolatainkkal ráhangolódunk az evangéliumra. Hogy az egész lényünkkel hálásak vagyunk. Munkálkodjál az evangéliumot a mi lelkünkben, de szent lelkeddel. Úr Jézus Krisztus, könyörülj a de népeden Magyarországon. Hogy legyen ébredés Magyarországon, hogy minél több ember ezt elhiggye. Hogy minél több ember ezt magára tudja vonatkoztatni. Hogy igen, ez rólam szól, ő hozzám jött. Hogy minél több ember tudjon leborulni előtted, és szabadon bevallani a bűnét, és megköszönni mindazt, amit tettél érte. Engedj, hogy ez történjen Magyarországon. Hallgass meg a mi imádságunkat, Úr Jézus Krisztus. Könyörölj ide népen, hiszünk, hogy ez a mi egyetlen reményünk. Egyetlen reményünk, hogy üdvözöljünk, és egyetlen reményünk, hogy megváltozunk. Puhítsd meg a kemény szívünket. Engedj, hogy egész lényünkkel tudjunk téged imádni, mint ennek a világnak az egyetlen megváltója. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy értünk jöttél, hogy utánunk jöttél, és nem adtad fel, ameddig nem találtál meg minket. Köszönjük, hogy te vagy a mi jó pásztorunk, és türelmesen bánsz a te elveszett juhaiddal. Köszönjük, és ezt a te nevedben imádkoztunk. Amen.